Szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet. A mai témánknak a címe Krisztusban a krisztusi életet élni. János apostol első levelének 3. fejezetéből szeretném Isten igéjét olvasni. János apostol első levelének 3. fejezetéből az első verstől a 3. versig terjedő szakaszban. Így hangzik az ige. Lássátok, milyen nagy szeretetet adott nékünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk. A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg őt. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk. Még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk, de tudjuk, hogyha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk ő hozzá, mert meg fogjuk látni őt, amint van. És akiben megvan ez a reménység ő iránta, az mind megtisztítja magát, amiképpen ő is tiszta. Idáig az ige. Ha Jézussal élem az életem, akkor egy csodálatos bizonyosság birtokosa lehetek. János apostol leveléből azt olvastuk, Isten gyermeke vagyok. Azt mondja az apostol, lássátok, hogy milyen nagy szeretetet adott nekünk az Isten. Az ő fiai vagyunk. Jézussal kapcsolatban János máshol az evangéliumi feljegyzésében azt írja, valakik befogadják őt, azaz Jézust, azoknak hatalmat ad, hogy az Isten fiaivá legyenek. Ezek az isteni ígéretek nem a jövőre vonatkozó ígéretek. Nem azt mondja Isten igéje, hogy majd valamikor, ha így és így éltek. Nem is függnek semmilyen feltételtől. Ez Isten ajándéka, amit nekem csak el kell fogadni, és rendkívül boldogító érzés azzal a tudattal élni, hogy a világ mindenség teremtő Istene az én atyám. Jézus is erre tanított bennünket a minta imádságában. Éljünk ezzel a hittel és bizodalommal. Ő a mi atyánk. János apostol azt mondja a felolvasott ige szakaszban, akiben megvan ez a reménység, hogy mi az Isten gyermekei vagyunk. Az apostol így folytatja, na az megtisztítja magát, amiképpen ő is tiszta, akiben ezt az ajándékot elnyerhettem. Vagyis amiről már sokszor beszélgettünk a sorozatunkon belül is, hogy a hit általi megigazulás Jézusban az helycserét jelent. Jézus az én helyemre állt, hogy viselje bűneim büntetését a Golgotán, azért, hogy az ő büntelen életét pedig nekem adja, és most én kell, hogy folytassam az ő életét. És ezt nem lehet másként tenni, ezért is beszél így János, akiben ez a reménység megvan, hogy Jézussal, mint megváltóval helyet cserélt. Annak a Jézusi életet kell folytatni. Annak meg kell tisztítani a magát, amiképpen tiszta ő, akivel helyet cseréltem. Akiben valóban él az Isten fiúság reménysége, az szeretne mind jobban hasonlóvá válni Jézushoz, aki biztosította részére ezt a lehetőséget. És ha ezzel a tudattal éljük az életünket, akkor nem az a fontos, hogy mi mit tartunk jónak, hanem az, hogy Jézus mit tart fontosnak. És ez fogja meghatározni az én életem különböző részleteit. Az Isten fiúság tudattal élő ember nem érzi jól magát többé a régi életének cselekedeteiben. Mivel Isten fiának életét szeretné élni, ezért ezzel egy időben nem élheti tovább a saját életét. A kettő kizárja egymást. Ezt a Isten fiúság állapotát a Biblia egy jogi helyzetnek tekinti. Én azonban úgy gondolom, ha mind jobban Jézushoz akarok hasonlítani, akkor nem elégedhetek meg azzal, hogy jogilag én Isten gyermekévé lettem, hanem belül a lelkem mélyén is azzá kell legyek. Ellen White fogalmazza meg azt a két nagyon fontos bibliai gondolatot, mint egy magyarázva, hogy a megigazulás csak jogot ad a mennyre, de a megszentelődés az alkalmassá tesz a mennyre. És akkor, amikor én valóban elfogadtam Jézus személyes megváltómnak, akkor bennem a Jézusi élet folytatódni szeretne, mind jobban alkalmassá válni a mennyei élet számára. ezt megszentelődésnek nevezi a Biblia, vagy növekedésnek, fejlődésnek. Isten, a mi atyánk, nem elégszik meg azzal, hogy mi újjászülettünk, beleszülettünk egy új életbe. Ahogy mi földi szülők sem elégszünk meg azzal, hogy megszületett a pici babánk, és nagyon örvendünk, hanem a új szülők szinte aggódó félelemmel majdnem minden nap mérik a kisbabát, hogy hány grammal gyarapodott, hány milliméterrel növekedett. És ha ez a növekedés és fejlődés megállna, akkor a szülők kétségbe esnének, hogy mi történt. Valami baj van, és el kell hárítani azonnal a bajt. A mi mennyei atyánk ugyanilyen aggódva figyeli a mi lelki fejlődésünket az újjászületésünk után. Vajon valóban van-e előrehaladás, továbblépés? Vajon valóban mind jobban közeledünk a jézusi eszményképhez, hogy visszatükröződjön, kiábrázolódjon bennünk Jézus? A növekedés következményeként több dologban is elvárása van Istennek tőlünk. Több biblia szövegre szeretnék hivatkozni. Az egyik biblia vers azt mondja Péter apostol első levelének második fejezet második versében, mint most született csecsemők, a tiszta, hamisítatlan tej után vágyakozzatok, és azon növekedjetek. És Péter ezzel a jelképes nyelvezettel azt mondja el, hogy nekem, mint egy lelkileg újjászületett embernek, csecsemőnek, erre a hamisítatlan tejre, a minden emberi torzítástól mentes isteni igére, a mennyei táplálékra van szükségem. Csak ezen tudok növekedni, ami közvetlenül az Istentől származik. Ahogy a meghamisított tej már nem jelenti azt a táplálékot, mint a tiszta tej, ugyanúgy az emberi bölcselkedések által eltorzított ige sem jelenti azt a lélek számára, mint ami közvetlen az Istentől jön. Pál apostol beszél is arról, hogy sajnos lesz idő, mondja az igében, amikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek tanítókat maguknak az emberek. És az Úr azt akarja, mi ne ezek között legyünk. Mi a hamisítatlan mennyei eled ellen növekedjünk. Aztán egy másik ige, amely szintén egy isteni kívánalmat állít elénk, Péter apostol levelében található ez is, az első levél, első fejezet 14. versében azt mondja az apostol, mint engedelmes gyermekek, ne szabjátok magatokat a ti előbbi kívánságotokhoz, ami a tudatlanság ideje alatt volt bennetek. Vagyis lehet, hogy a régi életemben volt egyfajta gondolkodásom, egyfajta viszonyulásom, egyfajta életmódom. Akkor talán úgy gondoltam, hogy ez a természetes. De amikor az Isten szent lelkének munkájaként újjászülettem, amikor a megtérés végbe ment az én életemben, amikor megváltozott a gondolkodásom, akkor az Úr azt várja tőlem, hogy többé én ne szabjam magamat ahhoz, ami a régi, hanem az új gondolkodás szerint, az új életforma szerint, az új látásmód szerint, az új felismerések szerint éljem az életemet. És még egy harmadik versre is hadd irányítsam a figyelmet, szintén Péter mondja ezt a második levél első fejezet negyedik versében, kikerülvén a romlottságot, ami a kívánságban van a világon. Mi a gyermekeinket is arra tanítjuk, kerüljék ki azt, ami veszélyes számukra. Mert így tudjuk óvni őket. Erre tanítjuk. Az Isten is szeretne bennünket arra tanítani, hogy amiről ő tudja, hogy veszélyes nekem, azt mondja ezt, kerüljem ki, ne keressem a vele való találkozást. Isten különböző kegyelmi eszközökről gondoskodott, amelyek segítenek a keresztény növekedésben. Lelki növekedésünk legfontosabb eszköze, amiről már az előbbi ige alapján is beszéltünk, az Istennek az igéje, maga Jézus Krisztus is, a kísértés pusztájában azt mondta a kísértőnek, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem Istennek minden igéjével, amely az ő szájából származik. Pál úgy emlékezik erre, hogy a teljes írás Istentől ihletett, ami hasznos a tanításra, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere minden jó cselekedetre felkészített. Így szeretne segíteni bennünket Isten a lelki növekedésünkben. És a Biblián keresztül, miközben lelki táplálékul fogadjuk magunk számára, az Isten személyesen szól hozzánk. Feltárja, megismerteti velünk a legrejtettebb gondolatainkat és indulatainkat. Mert az Istennek a beszéde az élő és ható, és elhat a szívnek, a léleknek, az ízeknek megoszlásáig, és azt mondja az apostol, megítéli a gondolatokat, még a szívnek indulatait is. Ugyanakkor Isten igéje nagyon sok ember által megtapasztalva válaszol a töprengéseinkre, a senkinek el nem mondott kérdéseinkre, eloszlatja a félelmünket, bátorít, vigasztal, útmutatást és tanácsot ad. Jeremiás azt mondja ezzel kapcsolatban, ha szavaidat hallattad, én élveztem azokat. A te szavaid örömömre váltak nékem, szívemnek vigasságára. A lelki fejlődésünk másik eszköze, amit az Isten biztosít, ez az imádság. Az Istennel való beszélgetésnek a lehetősége. Az imádság Isten által egy olyan lehetőség, amely által bármikor és bárhol személyesen kapcsolatba léphetek a mindenható Istennel. Ellen White így fogalmazza két nagyon klasszikus gondolatban, hogy az ima az a lélek lélegzetvétele, a lelki erő titka. A másik gondolatban azt mondja, az ima kulcs a hit kezében. És ha egy pillanatra megállunk ennél a két meghatározásnál, akkor meg kell, hogy értsük, ahogy lélegzett vétel nélkül nem sokáig tudunk létezni. No, a lelki ember sem tud imádság nélkül létezni. Meghal. Az Istennel való kapcsolat meghal bennem, ha nem imádkozom, ha nem beszélgetek a Teremtő Istennel. Ugyanakkor az ima kulcs a hit kezében, amivel ki tudom nyitni a mennyei tárháznak az ajtaját. Mindazokat az áldásokat igényelhetem Istentől, amit ő elkészített, amit megígért, és amit kész adni. A Biblia tele van isteni ígéretekkel, és én az imádság által nyithatom ki azt a tárházat, ahonnan Istennek ezek az áldásai jöhetnek számomra. Nagyon fontos az is, hogy az imádságban hatalmas segítők állnak a rendelkezésünkre. Róma beliekhez írott levelében Pál apostol azt mondja, a lélek is segítségére van a mi erőtelenségünknek, mert azt, amit kérnünk kellene, ahogy kellene, nem tudjuk. De maga a lélek esedezik érettünk kimondhatatlan fohászkodással. Mint lelkész is nagyon sokszor találkozom azzal a gondolattal, én nem tudok imádkozni. Én nem tudom megfogalmazni. Nem is tudom, hogy mit kell mondani. A zsoltárokban azt olvassuk, még a nyelvemen sincs a szó, Uram, te egészen érted azt. Sokszor azt is átélhetjük tapasztalatként a hitélet folyamán, hogy amikor imádkozunk, akkor olyan gördülékenyen jönnek a gondolatok. Honnan? És hogyan? Magunk is csodálkozunk, hogy bírtuk ilyen szépen, ilyen csodálatosan megfogalmazni azt, amit elmondtunk. Mert a lélek jön segítségünkre. És szinte helyettünk esedezik. Rajtunk keresztül beszél. Segít azokat az érzéseket megfogalmazni, szavakba ölteni, aminél én dadognék és akadoznék, és nem tudnám elmondani. És még egy nagy segítő áll mellettünk. A római levélben mondja Pál, Krisztus, aki az Isten jobbján van, na ő esedezik érettünk. És milyen bátorító az, hogy Krisztus értem és érted esedezik, és közben jár. A lelki növekedésünknek az alapja pedig a Krisztussal való együttélésünk. Jézus a szöllő tőkéről szóló példázatában mondja el ennek a lényegét. János evangéliuma 15. fejezetében olvasható ez a példázat. János evangéliuma 15. fejezetének 5. és 6. versét hadd idézzem. Én vagyok a szöllőtő, ti a szöllővesszők, aki én bennem marad, én pedig ő benne, azt terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Ha valaki nem marad én bennem, kivettetik, mint az a szöllővesző, és megszárad, és egybegyűjtik ezeket, és a tűzre vetik, és megégnek. Tulajdonképpen Jézusnak ebből a példázatából azt érthetjük meg, hogy a tőkével való élő összeköttetés nélkül a veszők elszáradnak. Jézus éppen ezért így summázza a gondolatot, hogy nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Krisztus nélkül megszárad a lelki életünk, elsorvad. Külsőleg még lehet, hogy azt a látszatot mutatjuk, hogy oda tartozunk Krisztushoz. És ez nagyon sokféle módon nyilatkozhat meg. Ugyanúgy járok a gyülekezetbe, mint azelőtt, ugyanúgy olvasom a Bibliát, beszélek másoknak, de nincs Istennel élő közösségem már. Csak a látszata van meg. És ennek előbb-utóbb az lesz az eredménye, hogy egy elszáradt vessző egy darabig még tartja magát a tőkén, de jön egy erős szélvihar, és letöri, mert az elszáradt vessző már nem tud hajolni. És lepattan, elválik, megszakadt örökre a tőkével való kapcsolata. Ugyanez a törvényszerűség áll a keresztény ember lelki növekedésével. Nem elég a külső látszat, nem elég az, hogy mások úgy tudják, hogy keresztény vagyok, élet csak akkor van a kereszténységemben, a tőkével, azaz Jézus Krisztussal élő községben élek. Pál apostol nagyon óv bennünket, hogy ilyen legyen a kapcsolatunk Jézussal. Ha Krisztusból táplálkozik az életem, akkor a krisztusi élet fogja jellemezni az én életemet is, hiszen belőle táplálkozom. Olyanná válok, amilyen ő. Egyre inkább azonosan fogok gondolkodni az élet különböző dolgairól, azonosan ítélem meg azokat, magatartásom és viszonyulásom olyan lesz, mint amilyen Jézusé volt, ugyanazokat akarom cselekedni ezután, amiket az ő életéből láttam, na így fogom mind jobban a krisztusi életet élni. A többi példázataihoz hasonlóan Jézus ebben a példázatában is a keresztények két osztályát mutatja be. Az egyik osztály az, amelyik nem terem gyümölcsöt. És azt mondja Jézus, ha tovább olvassuk a példázatot, hogy ezeket lemetszi a tőkéről a gazda. A másik osztály pedig az, amelyik gyümölcsöt terem, de éppen ezért állandóan tisztogatja a gazda ezt a vesszőt, hogy még többet teremjen. Meddőnek és gyümölcstelennek mondható azoknak az élete, akik a Jézussal való kapcsolatukban csak a látványt szolgálják. A látványosságnak élnek, az önmaguk mutogatásának. Egy kicsit szeretném felemlíteni a Bibliából a példát, Jézus a farizeusokra mutatva mondta ugyanezeket a gondolatokat, hogy ők kiálltak az utcasarokra, a mellüket verték, hivalkodva mondták mindenki előtt hangosan imádkozva, hogy hálát adok Uram, hogy én ilyen vagyok, és nem olyan, mint a másik, mert én ezt csinálom és azt csinálom, nem úgy, mint a másik. Na ez az a bizonyos meddő kereszténység, ami az Isten szemében teljesen értéktelen. Ez a vessző nem terem gyümölcsöt. Dús lombozatot terem. A látványosságnak él. De nincs gyümölcse. Ezt a vesszőt metszi le a tőkéről, a gazda. A másik osztályról azt mondja Jézus, hogy ők gyümölcsöt teremnek ugyan, de a szöllős gazda azt szeretné, ha még több gyümölcsöt teremnének. Éppen ezért újra és újra tisztogatja ezeket a vesszőket. És a tisztogatás több szempontból is szükséges. Nagyon érdekes, hogy Jézus éppen a szöllőt hozza példaként a keresztény ember életének a szemléltetésére. Ugyanis a szöllőnek a jellemzője az, hogy az indái hajlamosak lefelé hajlani, és a földre kúszni. És amerre mennek, ott a kacsukkal belekapaszkodnak, és rátekerednek mindenre, és mivel főként lefelé irányulnak, ezért az egész tőkét húzzák magukkal. És a gazda ezeket a kacsokat el kell, hogy vágja, a szőlőveszélyt újra fölfelé kell, hogy irányítsa. Sokszor, testvéreim, mi is úgy vagyunk, a kapaszkodó indáinkkal túlságosan kötődünk az evilági dolgokhoz, amik a tekintetünket, a figyelmünket, az életünket lefelé fordítják. Nem tudunk hitáltal fölfelé tekinteni. Elvonják a figyelmünket, az erőnket, az időnket. És sokszor Jézus ezeket a túlburjánzó lombozatunkat, ezeket a kacsainkat, amelyekkel belekapaszkodunk az evilág életben, amely elfojtja a lelki gyümölcstermésünket, ezeket sokszor úgy visszavágja. És ezek a visszavágások mindig fájdalmasan érintenek bennünket. De mivel szeretjük az Istent, és ezt ő is tudja, és éppen ezért teszi, ezért ez is javunkra van. Mert akik az Istent szeretik, azoknak minden javukra van. Bár a Krisztusban való élet igazi bizonyítéka a gyümölcstermés, nem lényegtelen azonban, hogy milyen a krisztusi életnek a gyümölcse bennünk. Jézus azt mondja az evangéliumban, teremjetek megtéréshez méltó gyümölcsöt. Nagyon érdekes ez a megfogalmazás. Mert ezzel azt is kimondja az ige, hogy van olyan gyümölcs, ami nem méltó a megtéréshez. Úgy látszik, ugyanolyan gyümölcs, de mégsem méltó a megtért emberhez. A megtéréshez méltó gyümölcs csak a Szentlélek által munkált gyümölcs lehet. A lélek gyümölcse nem egy vagy több cselekedetből áll, hanem a léleknek egy sajátos állapotát fejezi ki. Amikor Pál apostol levelében olvashatunk a lélek gyümölcséről, akkor egy csomó dolgot sorol fel. A lélek gyümölcse az nem más, mint szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Ezek mind-mind jellemzik annak az embernek az állapotát valamilyen szinten, akiben a Szentlélek munkálkodik. És csodálatos, hogy Jézus éppen a szöllő példáján keresztül szemlélteti a hívő embernek a lelki gyümölcsét. Ugyanis szinte a gyümölcsöt termő növények között majdnem az egyedüli a szöllő, amely a legtökéletesebben fejezi ki azt a folyamatot, ami egy keresztény ember életében végbe megy. Ugyanis egyetlen gyümölcs több szemből áll. Ezért, amikor Pál is a lélek gyümölcsét sorolja, akkor nem azt mondja, hogy ezek a lélek gyümölcsei, hanem ez a lélek gyümölcse. Ez egyetlen gyümölcs, de több szeme van. És lehet, hogy az egyik jobban ki van fejlődve, mint ahogy a szőlőfürtnek a felső részén mindig nagyobbak a szemek. És korábban beérnek, mint alul. Fölül már édes, már élvezhető, alul pedig még teljesen savanyú. És így van ez a mi lelki életünkben is. Bennünk is az egyik lelki tulajdonság már előre haladott. Talán már beérett, talán már a környezetünk élvezi azt. Míg a másik még visszamaradott állapotban van. Még a fejlődés folyamatában van. Még szükséges a beérése. Viszont nagyon fontos, hogy azok a cselekedetek, amik a lélek gyümölcseként fejlődnek bennünk, azok mindig a belső lényünkből fognak kialakulni. A lélek gyümölcse a szívben, a belső emberünkben kell kialakuljon. Jézus példája is ezt tanítja, amikor Máté evangéliumában arra szólít fel Jézus bennünket, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Jézus nem csak alázatosságot gyakorolt, nem csak a cselekedeteiben volt ilyen, ő a szívében volt ilyen. A cselekedet csak egy külső megnyilatkozása volt annak, ami a szívében volt. És ez az a lecke, amit az Isten meg akar tanítani velünk. Amikor Jézus azt mondja, hogy teremjetek megtéréshez méltó gyümölcsöt, akkor ezzel azt is mondja, hogy a kereszténység számára kísértést jelent olyan gyümölcsnek a felmutatása, ami nem méltó a megtéréshez. Vannak olyan keresztények, akiket úgymond karácsonyfa keresztényeknek lehet nevezni, titulálni. A karácsonyfára ugyanis mindenféle díszt fel lehet akasztani, rá lehet tenni. És amikor egy ilyen feldíszített karácsonyfa készen van, akkor még akár gyönyörködni is lehet benne, mert olyan szépen lehet felékesíteni. Amikor én gyermek voltam, akkor almát is szép pirosra megtöröltük, és egy kis cérnával fölakasztottuk. És nagyon szép volt rajta. De ennek az almának semmi köze nem volt ahhoz a fához. Csak rá lett akasztva. De nem a fa teremte. Nem belőle nőtt ki. És nagyon sok keresztény így van, hogy felvesz magára különféle kegyes magatartásformát, úgy viselkedik, úgy beszél, úgy él, hogy azt a látszatot kelti, mintha ő ezeket a gyümölcsöket teremné. De amikor egy probléma jön, amikor egy váratlan helyzet adódik, amikor nincs ideje arra, hogy átgondolja jól a cselekedeteit, hanem reflexzerűen nyilatkozik meg, akkor kijön az igazi természete. És az nem azonos azzal, mint amit magára akasztott. Ezek az emberek azonban nagyon sok esetben nem képmutatásból teszik ezt. Úgy gondolják, hogy mint keresztényeknek ez a kötelességük. Ezt várják el tőlük. Úgy gondolják, hogy ha nem ezt tennék, akkor nem lennének jó keresztények. Úgy gondolják, hogy az üdvösség részesei csak akkor lehetnek, ha ezeket cselekszik. És ez mindegyik igaz valahol. Mindegyike hordoz egy igazságot. Egy dologról azonban megfeledkeznek. Ezek a látszatgyümölcsök nincsenek kapcsolatba a tőkével. És mi a tőke, vagy ki a tőke? Jézus Krisztus. Ezek a felvett, magunkra rakott, kegyes dolgok nem Krisztusból nőttek ki a mi életünkben. Pál apostol így fogalmazza meg, akiknél megvan a kegyesség látszata, de az erő hiányzik, amely a növekedést adja. Azoknak a cselekedeteknek, amelyek a Krisztussal való kapcsolatunkból fakadnak, teljesen más kell legyen az indítéka. A megváltozott szívből kell fakadjon. Jézus is ezért mondja, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Nekünk is belülről, a szív indítékából kell, hogy jöjjön a krisztusi élet. És az ilyen indítékú emberek azok nem kiszámítottan, nem valamilyen cél érdekében, nem önmagukon erőszakot véve gyakorolják ezeket a dolgokat és tesznek valami jót, hanem ezek az emberek nem tudnak másként tenni, másként cselekedni. Nekik ez a természetes, mert bennük Krisztus él. Amikor Jézus ketté választja a dicsőséges visszajövetelekor az emberiség táborát, akkor éppen ezek a természetes megnyilatkozások fogják a szétválasztás alapját képezni. Jézus azt mondja az egyik oldalon állóknak, én éheztem és ennem adtatok, szomjúhoztam, innom adtatok, beteg voltam, meglátogattatok, és így sorolja tovább, és ezek az emberek azt mondják, hogy mikor, Uram? Mi nem emlékszünk, hogy ilyet tettünk volna veled. Ugyanis a lélek gyümölcsével rendelkező ember nem tudatosan cselekszi ezt, nem kiszámítottan, nem megtervezetten, nem előre elgondoltan, hogy mások is lássák, hogy én most milyen jó dolgot teszek, hanem a világ legtermészetesebb módján, teljesen szabadon, spontán, mert nekik ez a természetes. Ahogy a levegőt vesszük, és nem veszünk róla tudomást. Van, amikor igen, de úgy általában nem tudatosodik bennünk az, hogy én most kifújom és befújom a levegőt, és ez állandóan működik bennem, hanem ezt ösztönösen gyakorlom. Természetesen működik ez. Ugyanígy kell a szívből fakadó gyümölcsöknek a szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, szelídség, ezeknek természetesen kell jönni a szívből. És Jézus azokat állítja az egyik oldalra, akik nem tudatosan cselekedték ezeket. hanem természetesen. Ez a krisztusi élet. És ha mi valóban elfogadjuk Jézus Krisztus személyes megváltónak, akkor ilyen természetesen kell, hogy a szívünkből megnyilatkozzon a krisztusi élet. Erről beszél János apostol, amikor azt mondja az ő levelében, akiben megvan az a reménység, hogy ő most Isten gyermeke, és ezt hitáltal bizonyosságként éli meg magában. Na ez az ember meg kell, hogy tisztítsa magát minden egyébtől, minden olyan dologtól, amely nem természetes, ami a régi előző életéhez kötötte. Minden olyan megnyilatkozástól, hogy ezek a jézusi természetes cselekedetek nyilatkozzanak meg az életünkben. Segítsen a Jóisten, hogy ez így legyen a mi életünkben is. Krisztusban, krisztusi életet élve. Segítsen erre az Úr bennünket. Amen.